füles bagolyolvasó, Guy de Maupassant, a vadőr. Vacsora után vadászkalandokat és baleseteket meséltek. Mindannyiunk öreg barátja, Boniface úr, a nagy vadölő és nagy borivó, egy tagba szakadt és vidám ember, aki tele volt szellemességgel, értelemmel és bölcselettel, gunyoros és lemondó bölcselettel, amely maró különbségekben, de sosem szomorkódásban nyilvánult meg, egyszer csak így szólt. Én aztán tudok egy vadász történetet, vagy inkább egy elég fura vadász drámát. Jóskán elütt az efféle ismerős históriáktól. Nem is mondtam el soha, mert azt gondoltam, hogy senkit se szórakoztat. Tudják, nem valami tetszetős mese. Mondhatom, nincs benne semmi izgató, vagy megejtő, vagy kellemesen megindító érdekesség. Na, de hallgassák csak, akkoriban úgy 35 éves lehettem, és kergülten vadásztam. Az időtáj volt egy ugyancsak félre eső földem Jumi éges környékén. Erdők vették körül, és nagyon gazdag volt mezei és üreg nyúlban. Évenként csak 4-5 napot töltöttem ott magamban, mert a szálláson nem tudtam barátot elhelyezni. Egy öreg, nyugalmazott csendőr tettem meg vadőrnek. A derék, karakán ember szigorúan az utasítások szerint járt el, rettentő volt a vadorzókhoz, nem félt a semmitől. Egyedül lakott, a falutól messze, egy kis házban, vagy inkább házikóban, melyben a földszinten két helyiség volt, a konyha és a kamra, és az emeleten két szoba. Az egyik, egy kis lyuk, amelyben éppen csak egy ágy, egy szekrény és egy szék fért el, nekem volt fönntartva. Szavalier bácsi a másikban lakott. Amikor azt mondtam, hogy egyedül lakott ebben a lakásban, rosszul fejeztem ki magam. Magához vette az unoka öcsét, egy 14 éves léhűtőt, az járt be a faluba, 3 kilométerre, vásárolni, és segített az öregnek a mindennapi tennivalókban. Ennek a sovány, magas, kisé hajlott hátú semmire kellőnek olyan gyér, sárga haja volt, mint a tyúkpihe, és olyan ritka, hogy kopasznak tetszett. Emellett roppant lába volt és óriás keze, olyan keze, mint egy kolosszusnak. Kicsit kancsalított, és soha senkinek nem nézett a szemébe. Az emberi nemben olyannak találtam, mint az állatok közt a bűzös fajtákat. Ez a fickó olyan volt, mint a görény, vagy a róka. Egy odúban hált a két szobába vezető kis lépcső tetején. De rövid ott tartózkodásaim alatt a vadászlakban, a házikót vadászlaknak hívtam, Marius átengedte a kuckóját egy céleste nevű écorchevillei öregasszonynak, aki főzött rám, mert Szavalier bácsi nemigen dicsekedhetett a konyhájával. Most már ismerik a személyeket és a színhelyet, íme a kaland. 1854. október 15-én történt, jól emlékszem erre a dátumra, nem is felejtem el soha. Lóháton indultam el Rouenból a kutyámmal, Bockkal, egy nagy, széles mellű és erős pofájú politói kopóval, mely a bokrok közt cserkészett, mint egy pontau demeri spániel. Utitáskámat a nyerekkápában, puskámat anya. Kamban által vetve vittem. Hideg nap volt, nagy, szomorú szél fújt, sötét felhők szálltak az égen. A szanteleui kaptatóm fölfelé menetel néztem a szajna széles völgyét, melyet kígyózó kanyarokkal szelt át a folyó a látóhatár széléig. Baloldalt Rouen nyújtotta az égre minden tornyát, jobb felől az erdő borította, távoli hegyoldalig látott a szem. Azután átvágtam a rómarei erdőn, hol lépésben, hol ügetve, és 5 óra felé a vadászlakhoz értem, ahol már várt Szavalier bácsi és céleste. 10 év óta mindig ilyen időtájt, mindig így jelentem meg, és mindig ezek a szájak üdvözöltek, mindig ugyanazokkal a szavakkal. Jó napot, uram, hogy szolgál az egészsége. Szavalier nem igen változott. Ellenállt az időnek, mint egy öreg fa. De széles tere, főleg 4 év óta, nem lehetett rá ismerni. Lassaskán 2 réd görnyett, és bár még mindig szorgoskodott, úgy előre hajolva járt, hogy törzse szinte derékszöget alkotott a lábával. Az öreg asszony nagyon odaadóan szolgált, és mindig szemmel láthatóan megindult, ha viszont látott. Minden elutazásomkor megjegyezte. Ki tudja, hát ha utoljára látjuk egymást, kedves uram. Ennek a szegény cselédnek félénk, vigasztalan búcsúja, az elkerülhetetlen és számára bizonyára közeli halálba való keserű belenyugvása minden esztendőben furcsán szíven ütött. Leszálltam hát alóról, kezet szorítottam Szavalierval, és amíg ő bevezette az állatot az istállónak használt kis épületbe, beléptem célestetel együtt a konyhába, mely az ebédlőnk is volt. Azután a vadőr is utánunk jött. Az első pillantásra láttam, hogy nem olyan, mint máskor. Mintha gond terhelt, nyugtalan és feszélyezett volna. No, Szavalier, mondtam neki, minden a kedve szerint van. Ezt mormolta. Igenis meg nem is. Bizony van, ami jobban is lehetne. Megkérdeztem, mi már az, barátom, ki vele, de csak a fejét rázta. Nem, uram, még nem, nem akarok mindjárt az elején kitálalni. Faggattam, de kereken megtagadta, hogy vacsora előtt tájékoztasson. De a képéről láttam, hogy komoly a dolog. Nem tudtam, hogy mit mondjak neki, és csak ezt kérdeztem. Hát a vad, van-e elég? Ó, vad, az aztán van. Talál, amennyit akar. Hál' Istennek, rajta volt a szemem. Ezt olyan komolyan, olyan vigasztalanul komolyan mondta, hogy egész mulatságos volt. Vastag, őszbajusza, mintha mindjárt le akarna esni az ajkáról. Egyszer csak eszembe jutott, hogy még nem láttam az unokaöcsét. Hát Marius hol van, miért nem mutatkozik? A vadőr összerezzent, és hirtelen a szemembe nézett. Hát, uram, inkább megmondom, azon nyomban. Igen, jobb is lesz. Éppen ő miatta fáj a fejem. Aha, na, de hol van hát? Az istállóban, uram, a kellő pillanatban akartam előhozni. Mit csinált? Az történt, uram, hogy... De a vadőr habozott, a hangja elváltozott, megreszketett, az arcát hirtelen mély ráncok, öreges ráncok barázdálták. Lassan ismét megszólalt. Ez történt. A télen észrevettem, hogy vadorzójára roserajesi erdőben, de nem tudtam nyakon csípni az illetőt. Éjszakákat töltöttem lesben, uram, sok-sok éjszakát. Semmi. Közben meg Écort Heville felé kezdték el a vadorzást. Belebetegedtem a bosszúságba. De ne adj Isten, hogy fülön tudjam fogni a fosztogatót. Mintha csak tudta volna a csirkefogó, hogy merre járok, mit tervezek. Hanem egyszer a Marius nadrágját keféltem, az ünneplő nadrágját, és 40 sóút találtam a zsebében. Honnan az ördögből vette az a kölyök? Egy hétig hánytam vetettem a dolgot magamban, s láttam, hogy eljár hazulról. Épp akkor ment el mindig, amikor én hazatértem pihenni. Úgy ám, uram, figyelni kezdtem, de már semmi kétségem nem volt, ó, semmi a világon. Egy reggel a szeme láttára lefeküdtem, majd íziben fölkeltem, és utána mentem. Ha valakit követni kell, uram, abban én felülmúlhatatlan vagyok. El is fogtam bizony Mariust, aki orvul vadászott az ön földjén, uram, én, az ön vadőrje, őt, az unokaöcsémet. Fölforrt a vérem, és hajszál híján ott helyben megöltem, úgy elagyabúgyáltam. Bizony én elagyabúgyáltam, meg azt is megígértem neki, ha az úr megjön, az ő jelenlétében is megfenyítem, saját kezemmel, hogy okuljon belőle. Hát én belebetegedtem a bánkódásba. Tudja, milyen az éjféle bosszúság. De mondja meg, ön mit tett volna? Ennek a kölöknek nincs se apja, se anyja, én vagyok az egyetlen vérrokona, én neveltem, ugye, nem űzhettem világgá. De megmondtam neki, hogy ha még egyszer ilyet tesz, akkor vége, vége, nincs irgalom. Na, jól tettem, uram. Kezet nyújtottam neki, amikor válaszoltam. Jól tette, Szavalier, maga derékember. Fölállt. Köszönöm, uram, most előkerítem a gyereket. Meg kell büntetni, hadd okuljon. Tudtam, hogy hasztalan próbálnám lebeszélni tervéről az öreget. Hagytam hát, hadd tegyen kedvére. Kiment a suhancért, és a fülénél fogva cibálta be. Egy szalmaszéken ültem, komoly képet vágtam, mint egy bíró. Marius, mintha megnőtt volna, és rossz, sunyi képével, mintha még rútabb lett volna, mint az elmúlt esztendőben. Nagy keze szörnyűséges volt. A nagybátyja elém lökte, és katonásan rárivalt. Kérj bocsánatot a gazdától. A kölyök egy szót se szólt. Ekkor az öreg csendőr a hóna alá kapta, fölemelte a földről, és olyan istenesen elfenekelte, hogy fölálltam, és véget akartam vetni az ütlegelésnek. Így most már ordított a gyerek. Kegyelem, 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 ígérem. Szavalier letette a földre, és a vállánál fogva térdre nyomta. Kérj bocsánatot, mondta, a siheder lesütött szemmel dünnyögte. Bocsánatot kérek, ekkor a nagybátyja fölemelte, és akkor a pofonnal bocsátotta el, hogy a gyerek majd fölbukfencezett tőle. Elmenekült, és nem is látta meg ész este, de Szavalier láthatóan le volt sújtva. Rossz a természete, mondta, a vacsora alatt mindig ezt hajtogatta. Hely, hogy fáj, uram, nem is tudja, hogy fáj ez nekem. Vigasztalni próbáltam, de hiába. Korán lefeküdtem, hogy már hajnalban vadászni indulhassak. A kutyám már aludt a padlón, az ágyam lábánál, amikor elfújtam a gyertyát. Éjfél felé boszg dühös ugatására ébredtem. Rögtön észrevettem, hogy a szobám tele füsttel. Kiugrottam az ágyból, világot gyújtottam, az ajtóhoz szaladtam, és kinyitottam. Lángnyelvek csaptak be, égett a ház. Gyorsan becsuktam a vastag tölgyfa ajtót, felhúztam a nadrágomat, összegöngyölt lepedőmből kötelet csináltam, és előbb a kutyámat engedtem le rajta az ablakból, majd kidobtam a ruhámat, a vadásztáskámat és a puskámat, és magam is így menekültem ki. Torkom szakadtából kiabálni kezdtem. Szavalier, 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 de a vadőr a fülebotját sem mozdította. Mélyen aludt, mint az öreg csendőrök. Pedig az alsó ablakókon át láttam, hogy az egész földszint egyetlen izzókatlanná változott. Észrevettem, hogy szarmát raktak be, hogy könnyebben lángra kapjon a ház. Szóval, gyújtogattak. Dühötten megint elkiáltottam magam. Szavalier, már arra gondoltam, hogy megfojtotta a füst. Támadt egy ötletem, betettem két töltényt a puskámba, és belőttem az ablakán. A hatablak tábla betört, és az üvegpor beszóródott a szobájába. Ezt már meghallotta az öreg, meg is jelent riadtan, Halloween-ben. Kiváltattól ijedt meg, hogy olyan vakító világosság volt végig a ház előtt. Oda kiáltottam neki. Ég a ház, ugorjon ki az ablakon. Gyorsan, gyorsan, a lángok hirtelen kicsaptak a földszinti nyílásó. Kon, a falat nyaldosták, elérték és már-már körülfogták a vadőrt. Kiugrott, és talpra esett, mint a macska. Épp ideje volt. Középen megrodjant a zsúfödél, a lépcső fölött, amely, mintha a lenti tűz kéménye lett volna. Hatalmas, vörös csóva szökött a levegőbe, szétszóródott, mint a szökőkút vízsugara, és szikra esőt hintett a kunyhó körül. Pár másodperc alatt lángtenger volt az egész. Cavalier rémülten kérdezte, hogy gyulladt ki a ház, felgyújtották a konyhát? Válaszoltam. Kigyújthatta fel, mormolta az öreg. Én bennem egyszerre megvilágosodott a dolog, és így szóltam. Marius, az öreg most már értette. Ezt motyogta Jézus Mária, ezért nem jött haza, de egy szörnyű gondolat villant át az agyamon. Elkiáltottam magam. Hát céleste? Mi van célestetel? Nem válaszolt, de a ház a szemünk láttára dőlt össze, már csak sűrű, pattogó, vakító, vérző zsarátnok volt, iszonyú mágia, ahol szegény asszony nyilván már maga is csak vöröslő széndarab, megszenesedett emberi test volt. Egy kiáltást sem hallottunk, de a tűz már a szomszédos istállóba is belekapott, s nekem hirtelen eszembe jutott alvam. Cavalier odaszaladt, hogy kivezesse. Alig hogy kinyitotta az istálló ajtót, egy fürge, karcsú alak ugrott ki a lába közt, úgyhogy az öreg hasra vágódott tőle. Marius volt. Nyakába kapta a lábát, és eliszkolt. A vadőr egy pillanat alatt talpra ugrott. Utána akarta vetni magát, hogy elkapja a nyomorultat. De belátta, hogy nem érné utol, féktelen haragra lob. Bánt, egy gyors, ösztönös, kiszámíthatatlan és meggátolhatatlan mozdulattal felkapta a puskámat, mely éppen mellette hevert a földön, célzott, és mielőtt a kis ujjamat is mozdíthattam volna, elsütötte, bár maga se tudta, hogy töltve van-e a fegyver. Az egyik töltény, amivel a tüzet akartam jelezni, benne maradt. Éppen hátba találta a menekülőt, s a fiú véresen arcra bukott. Kezével, térdével kaparta a földet, mintha tovább akarna futni négy kézláb, mint a halálra sebzett nyúl, ha meglátja a közeledő vadászt. Odaugrottam, a gyerek már hörgött. Még el se hamvadt a ház, amikor szótlanul kiszenvedett. Cavalier, még mindig Halloween-ben, mezítláb, mozdulatlanul, bambán állt mellettünk. Amikor a faluból kijöttek, és elvitték a vadőrömet, olyan volt, mint a bolond. Megidéztek tanúnak a tárgyalásra, részletesen elmondtam mindent, úgy, ahogy volt. Cavaliert fölmentették, de még aznap eltűnt, elköltözött a vidékről. Sose láttam többet. Hát, uraim, ez az én vadász történetem.